Kijev korlátozza a Magyarországra és Szlovákiába irányuló orosz kőolajtranzitot, a két ország konzultációs eljárást kezdeményezett az Európai Uniónál. Bécs újabb épületeket von be távhűtési rendszerébe, erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyarország és Szlovákia konzultációs eljárást kezdeményezett az Európai Uniónál Ukrajnával szemben, miután Kijev szankciós listára tette az orosz Lukoil vállalatot, amely így nem szállíthat kőolajat Ukrajna területén keresztül nyugati megrendelőinek, Magyarországnak és Szlovákiának. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az Európai Uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatón barátságtalan lépésnek nevezte az ukrán döntést. Kalapos Mihály összefoglalója.
Szijjártó Péter azzal kezdte, hogy az orosz Lukoil kőolaj tranzitjának leállításáról szóló ukrán döntés súlyosan veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiaellátását.
Magyarországra a Lukoil évente 2 millió tonna kőolajat szállít. Ez gyakorlatilag a Magyarországra érkező kőolaj importnak egyharmada.
Míg a szlovák kőolaj import mintegy 45%-át adja a Lukoil, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint ez elfogadhatatlan és érthetetlen lépés egy olyan ország részéről, amelyik az Európai Unió tagja akar lenni.
Jelenleg úgynevezett átmeneti megoldásokkal sikerült stabilizálni a helyzetet. Ez még egy rövid ideig így tartható is, de nem csak hosszú, hanem középtávon sincs lehetőség arra, hogy a Lukoil szállításai nélkül Magyarország és Szlovákia kőolaj ellátásának biztonságát fenn tudjuk tartani.
Szijjártó Péter szerint mindez sérti az EU-Ukrajna társulási megállapodás azon pontját, amelyik kimondja, hogy Kijev nem szakíthatja meg energiahordozók tranzitját a közösség tagjainak irányába.
Ilyen esetben a kárvallott tagország azonnal konzultációs eljárást indíthat, ahol az Európai Bizottság köteles képviselni az Európai Uniós tagországot vagy tagországokat, és hogyha nem tud dűlőre jutni Ukrajnával, akkor egyrészt lehetőség van azonnal egy választott bíróság létrehozására és 40 napon belül egy eljárás lefolytatására, és hogyha még ebben az esetben sincsen megoldás, akkor az Európai Unió jogosult arra, hogy a társulási megállapodásban ránézve kötelezettségeket, például vámmentesség biztosítása, szintén ne teljesítsen.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy Szlovákiával közösen Magyarország kezdeményezte az Európai Bizottságnál a választott bírósági eljárást megelőző konzultáció beindítását. Az ukrán döntés különösen annak fényében barátságtalan, hogy a szomszédos ország júniusban a legtöbb villamosenergiát hazánk felől importálta, a teljes behozatala 42%-át, tette hozzá Szijjártó Péter.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A kijevi korlátozás miatt sajtóhírek szerint múlt hét közepe óta nem jut el a MOL szlovákiai és magyarországi kőolajfinomítóiba a szerződéses olajmennyiség jelentős része. Amennyiben a helyzet tartós marad, komoly hatással lehet a regionális üzemanyagkereskedelemre. Ezt mondta az Energiavilágnak Hortai Olivér. A századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője szerint, mivel a kijevi döntés politikai jellegű, így a tárgyalásos megegyezés hozhat gyors megoldást.
Ukrajna a Lukoil hozzáférését korlátozta az ukrán infrastruktúrához, ezzel együtt az olajtranzithoz, ami Magyarország és Szlovákia esetében is 2-2 millió tonna éves nyersolajszállítmányt jelent. Ez a pozsonyi finomítóba érkező nyersolaj 40%-a, a dunai finomító, a szászvonbatai finomító esetében pedig olyan 30-35%-nak megfelelő mennyiség, tehát egy számottevő volumenről van szó. Az elnöki rendelet az már a NATO csúcs előtt több hete megszületett, tehát maga az intézkedés az ismert volt, ami meglepetésként érhette a piaci szereplőket, hogy ez ténylegesen megvalósult ez a lépés. Az elmúlt két évben sok olyan nyilatkozat, sajtóértesülés vagy akár konkrét intézkedés volt, amelynek ernyője alatt elképzelhető lett volna, hogy az olaj vagy gáz szállítmány tranzit valamilyen módon sérülni fog, és hát azért is tulajdoníthattak kisebb valószínűséget ennek a piaci szereplők, mert Magyarország, Szlovákia és a régió mentességet kapott a 2022-es 6. Európai Uniós szankciós csomag olajembargós része alól a csővezetéken keresztül érkező orosz olajszállítmányokat a büntető intézkedés nem érintette, éppen azért, mert a régiónk országai nem képesek megoldani rövid távon az ellátásukat orosz nyersolaj nélkül. Ráadásul, ami miatt meglepő a lépés, hogy ahogyan arra az elmúlt napokban Robert Fico is rámutatott, Ukrajna is jelentős mennyiségű üzemanyaghoz jut a régió finomítóiban előállított termékekből, tehát azon felül, hogy a tranzit kiesésével Ukrajna kevesebb árbevételhez jut, még az energiapiaci mozgástere is szűkülhet. És hát a lépésről az alapján értesültek a piaci szereplők, hogy a nyersolajszállítmányok elkezdtek csökkenni. Ezen felül elképzelhető, hogy erről korábban is már tájékoztatták az érintett vállalatokat, de ezekről sajtóértesülések nem jelentek meg. Talán az első, aki ezzel kapcsolatban nyilatkozott, Szijjártó Péter külügyminiszter volt.
A szankció, az ukrán szankció június végén lépett hatályba. Mikortól nem érkezett a Lukoiltól nyersolaj Magyarországra, illetve Szlovákiába? Van erről pontos információ?
A sajtóhírek arról szólnak, hogy múlt hét kedden kezdhetett el megcsappanni a régióba érkező nyersolaj mennyisége.
Milyen alternatív útvonalak vannak?
Első körben azt érdemes tisztázni, hogy maga az útvonal még nem zárult le. A Lukoillal szemben támasztottak egy jogi adminisztratív szankciós korlátot, tehát a lehetséges megoldásokat is talán érdemes sorra venni. Az első, hogy magát a politikai vitát rendezik a felek. Az elmúlt két évben azért azt tapasztalhattuk, hogy amikor az energiaszállítmányokban valamilyen probléma adódott, akár műszaki, akár jogi természetű, akkor a felek viszonylag hatékonyan és gyorsan képesek voltak rendezni a helyzetet. Itt most úgy tűnik, hogy ez egy nagyobb politikai vita, de a legkedvezőbb forgatókönyv Magyarország és Szlovákia és Csehország számára az lenne, hogyha magát a politikai nézeteltérést a lehető leghamarabb lehetne kezelni, és a meglévő szerződéses viszonyokon belül újra megindulhatna a szállítás. Hogyha erre nem kerül sor, akkor elképzelhető az is, hogy a Lukoil helyett valamilyen más piaci szereplőn keresztül juthatnak a jelenlegi útvonalon keresztül nyersolajhoz a magyar és szlovák partnerek. Hogyha erre sem kerülhet sor, akkor kerülnek az asztalra az alternatív útvonallal kapcsolatos lehetőségek. Itt talán az elsődleges opciót az Adria olajvezeték jelentheti. Itt több probléma is adódik, vagy több kihívás, amelyet kezelni kell. Az egyik, hogy a finomítók bekeverési arányát tartani kell ahhoz, hogy a kihozatal optimális legyen, tehát az Adria vezetéken keresztüli nyersolajszállítmányokat, illetve a beszerzéseket ennek megfelelően kell intézni. A második, és talán még súlyosabb probléma, hogy az Adria vezeték teljes kapacitása nem teszi lehetővé a pozsonyi és a százhalombattai finomító teljes körű ellátását, és hát még további probléma, hogy az Adria vezeték tranzitdíja körül az elmúlt időszakban eléggé feszült volt a helyzet. Horvátország rendkívül nagy mértékben sorozatosan emelte ezeket a tranzit költségeket, hogyha a Barátság 2 vezeték kiesne, akkor Horvátország piaci ereje, illetve a régión kiszolgáltatottsága tovább növekedne, és ez alig, hanem további tranziti növekedést jelenthetne. Azt, hogy ezen felül még milyen lehetséges beszerzési csatornák jöhetnének szóba, azt a piaci szereplők jelenleg is vizsgálják, de általánosságban kijelenthető, hogy ezek mind gazdasági, mind műszaki szempontból jóval problémásabbak, jóval nehézkesebbek lennének.
Vagyis akkor a legjobb megoldás a politikai vita rendezése lenne? Mert ha a szavait jól értem, akkor minden más megoldás igencsak drága lenne, és nem feltétlenül egyik napról a másikra lenne megteremthető.
Én úgy látom, hogy maga a konfliktus is politikai természetű, nagyon nehéz észszerű gazdasági, energetikai érveket találni amellett, hogy Ukrajna miért lépte meg ezt az intézkedést. Ez a 2-2 millió tonna, ez az oroszok éves 560 millió tonnás kitermelésükhöz képest nem tekinthetőek különösebben nagy mennyiségnek. Ugyanakkor sokat mondó, hogy az elnöki rendelet mindössze néhány nappal a NATO csúcs előtt született, és az elmúlt hetekben Zelenszkij nagyon intenzíven próbálta rávenni a nyugati feleket arra, hogy engedélyezzék számára a nagy hatótávolságú rakéták bevetését a háborúban, illetve hogy a szomszédos országok a saját területükről indított rakétákkal segítsék az ukrán légvédelmet. Köztudott, hogy itt a régió országaiban Szlovákia és Magyarország is egy jóval mérsékeltebb álláspontot képvisel a NATO-n belül az orosz-ukrán háború kapcsán, mint más nyugat-európai országok, úgyhogy a személyes véleményem, hogy minden jel abba az irányba mutat, hogy maga az intézkedés mögött is elsősorban politikai motiváció azonosítható. Ennek megfelelően a megoldás vagy a potenciális megoldás is elsősorban politikai természetű, és hát ezen felül persze föl lehet sorolni az infrastruktúrális, műszaki, gazdasági érveket is, amelyek miatt, hogyha a politikai, jogi problémát nem sikerül kezelni, az bizony komoly kihívásokat okozhat az érintett országoknak, ha nem is néhány héten belül, de néhány hónapon belül. Magyarország, Szlovákia és az Európai Uniós tagállamok 3 hónapra elegendő biztonsági tartalékkal rendelkeznek az egyes energiahordozók tekintetében, és ezen felül még a finomítóknak is vannak saját tartalékaik. Tehát a mostani intézkedés nem okoz azonnali ellátási vagy gazdasági mély problémákat, de középtávon komoly nehézség elé állítja az érintett országokat.
Akkor a rövid távú megoldás az a stratégiai készletek részbeni felszabadítása lehet?
Abban az esetben, hogyha a jogi vagy a politikai vitát nem lehet rendezni, tehát a biztonsági tartalékok felszabadítására ez a lehetőség ez csak akkor merül föl, hogyha a politikai jogi vita rendezésére nem kerül sor.
Mit tudunk most, a MOL-t hogyan érinti ez a kiesés?
Úgy tudom, hogy az elmúlt napokban a MOL-tól nem érkezett még hivatalos közlés erre vonatkozóan. Szerintem érdemes megvárni az ő hivatalos tájékoztatásukat.
Az üzemanyagárakra, a régiós piacra milyen hatással lehet önmagában már a hírnek is?
Rövid távú hatása az üzemanyagárakra nincs. Középtávon, hogyha a jogi és a szankciós vitát nem sikerül rendezni, annak súlyos következményei lehetnek, mivel most az elkövetkezendő napokban a jogi politikai vita rendezésén lesz várhatóan a fókusz, és emellett a szereplők elkezdik feltárni, hogy milyen egyéb lehetőségeik vannak, korai erre vonatkozóan exakt becslést adni, de hogyha tartósá válna a Lukoil kieséssel, nem sikerülne a vitát rendezni, nem sikerülne ezt a mennyiséget más vállalaton keresztül beszerezni, az jelentősen átrajzolná a régiónk olajellátási viszonyait, és komoly ármozgásokat indíthatna be középtávon.
Hortai Olivért, a Századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetőit hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Robert Fico, szlovák miniszterelnök szombaton telefonon beszélt az ukrán kormányfővel a kőolajellátásról, illetve a Lukoil leállított szállításairól. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A barátság kőolajvezeték déli ága nem csak Magyarország, hanem Szlovákia és Csehország felé is szállítja az orosz nyersolajat. A most felmerült probléma így ezeket is érinti. Hogy ez így van, azt a szlovák gazdasági tárca csak múlt csütörtökön ismerte el, írja a Pozsonyi Újszónapilap. Ukrajna Szlovákia felé is leállította a Lukoiltól származó kőolaj szállítását, ami a pozsonyi Slovnaft olajfinomítót is érinti, ismerte el a lapnak Mária Pavlusik, a szlovák gazdasági minisztérium szóvivője. A Transpetrol kőolajszállító társaság adatai szerint az orosz olaj szállítása Szlovákiában nem állt le. A Slovnaft információi szerint a probléma egy bizonyos beszállítóval, a Lukoillal van, amely Ukrajnában szankciós listára került, tette hozzá Pavlusik. A többi orosz exportőrtől származó olajszállítmányok, amelyek nem szerepelnek a jelenleg kibővített ukrán szankciós listán, zökkenő rettenetesen érkeznek. A hosszú távú ellátási hiány negatívan érinthetné a pozsonyi finomítót, annak ellenére ugyanis, hogy a Slovnaft fokozatosan átállt alternatív beszállítókra, nyersolajának a kétharmadát még mindig Oroszországból szerzi be. A gazdasági minisztérium azonban hozzátette, hogy bár a Lukoil szállította a pozsonyi finomítóba a kőolaj egy részét, a Slovnaft más társaságtól is biztosította az orosz kőolaj szállítását és alternatív forrásokból is rendelt utánpótlást. Mindezek ellenére a gazdasági minisztérium regisztrálja a problémát és egyeztet az ukrán partnereivel, tette hozzá a minisztérium szóvivője. Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton telefonon beszélt Denis Smihál ukrán kormányfővel a kőolaj ellátásról. Az ukrán szankció miatt a magyar MOL csoporthoz tartozó Slovnaft 40%-kal kevesebb olajat kap, mint amennyire szüksége lenne. Ez nem csak a szlovák piacot, hanem az Ukrajnába irányuló gázolajszállításokat is veszélyezteti, amelyek az ukrán fogyasztás közel tizedét teszik ki, áll a szlovák kormányhivatal közleményében, amely szerint Robert Fico a telefonbeszélgetés során bírálta az értelmetlen szankciókat, és azt mondta, hogy Szlovákia nem kíván túsza lenni az ukrán-orosz kapcsolatoknak. Robert Fico szerint az orosz Lukoil felvétele a szankciós listára csupán egy újabb példa azon értelmetlen szankciókra, amelyek nem Oroszországot, hanem bizonyos uniós tagállamokat sújtanak, ezt pedig a miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte. Hozzátette, az elmúlt napokban mindenről a kormány illetékes tagjaival és a MOL képviselőivel is tárgyalt.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az osztrák fővárosban nagyjából 200 épületben érhető el a központi távhűtés. A fűtéscsövekben a nyári kánikulában 5-6 Celsius fokos vizet keringettetnek, kiváltva a jelentősebb energiafelhasználású légbefúvós klímaberendezéseket. Aminap újabb hűtőközpontot adtak át, erről hallják Pallagi Boróka Lillát, Bécsváros külképviseletének PR és média referensét.
A Vinenergy, tehát a bécsi energiaszolgáltató, az már több mint 15 éve alkalmaz környezetbarát épülethűtést távhűtéssel, és folyamatosan bővíti a kapacitását is. A bécsi főpályaudvaron pedig már 2013-ban üzembe helyezték a távhűtőközpontot, amely 5 zöld árammal működő kompressziós hűtőberendezéssel működik, ezt pedig most további 2 hűtőgéppel bővítették ki. Ez azért is egy jelentős beruházás, vagy azért is egy jelentős fejlesztés, mert ezzel a fejlesztéssel lett a főpályaudvar területe a legnagyobb és legerősebb távhűtőközpontja a városnak.
Csak a főpályaudvart hűtik így, vagy vannak magánlakások, irodaházak is, amelyek nem a hagyományos légkondicionálóval működnek, hanem ezzel a hidegvizes megoldással?
A főpályaudvar távhűtőközpontján kívül 6 másik ilyen egységet is üzemeltet a Vinenergy, és egy ellátási gyűrűt is építetett a városközpont körül, amely jelenleg 2 távhűtési központ, és a hozzájuk tartozó csőhálózatokat köti össze. Ezen kívül a Vinenergynek 30 km hosszú távhűtő csővezetéke van, amivel majdnem 200 épületet hűt klímabarát módon, és ez a szám folyamatosan csak növekszik. Azért, hogy egy picit nevesítsük is ezt a 200 épületet, a távhűtéssel ellátott épületek közé tartozik többek között a Bécsi Egyetem, a Parlament, a Városháza, valamint a sokunk által ismert bécsi állami operaház is, számos hotel, ezen kívül több száz új építésű lakás is a Bécs város különböző város részeiben, vagy a főpályaudvar környékén található szállodák, irodaházak is szintén távhűtéssel vannak ellátva.
Milyen fejlesztésekre, átalakításokra van szükség ahhoz, hogy ne csak fűtésre, hanem hűtésre is használható legyen ugyanaz a hálózat?
A Vinenergy egy úgynevezett hőcserélő segítségével a hűtési folyamat során keletkező hulladékhőt használja fel, hogy hőt és melegvizet állítson elő vagy szabadítson fel, ami körülbelül 2500 háztartás ellátásának felel meg. Ennek a hőcserélőnek a segítségével a hűtés során keletkező hulladékhőt használja fel, és ezáltal szinte szén-dioxid kibocsátás mentesen állítja elő a távhőt. Ez a távhűtés és a távhűtés kombinációja kétszeresen is jó a környezetnek. A távhűtés körülbelül 50%-kal csökkenti a szén-dioxid kibocsátást a hagyományos klímaberendezésekhez képest, ami azért egy hatalmas szám.
Vagyis akkor az energia mérlege legalábbis a légkondicionálókhoz, a modern légkondicionálókhoz képest is pozitívabb?
Abszolút lehet mondani, mert hogy csak a főpályaudvaron található távfűtőközpont teljesítményének a példájával éljek, ennek a teljesítménye közel 7000 klímaberendezés hűtési teljesítményének felel meg, tehát itt is egy hatalmas számról és egy hatalmas teljesítményről van szó.
Mekkora a jelenlegi hűtési kapacitás?
A jelenlegi hűtési kapacitás az kb. 220 megawatt, és egy további célkitűzése Bécsnek, vagy a Bécsi Energiaszolgáltatónak, a Green Energy-nek az az, hogy 2030-ra a távhűtés kapacitását erről a 220 megawatt hűtőteljesítményről 370 megawattra, tehát csak nem a kétszeresére növelik. Ez azt is jelenteni tulajdonképpen számokban, hogy 2,3 millió négyzetméternyi területet tudna majd fűteni a Wien Energy ezzel a kapacitás növeléssel, ami nagyobb, mint a bécsi Prater területe.
Ha mondjuk a hagyományos hűtéssel hasonlítjuk össze, mennyivel drágább vagy mennyivel olcsóbb ez a megoldás a felhasználóknak? Mert ugye, mint említettem, ez energiát takarít meg, viszont valószínűleg a rendszer kiépítése hosszabb távon térül meg, legalábbis a szolgáltatónak.
Bár pontos számokat itt sem fogok tudni mondani, de az ár az tulajdonképpen úgy épül föl, vagy a hűtési ár, hogy áll egy teljesítményfüggő fix költség összetevőből, és egy fogyasztásfüggő munkadíjból. A jogszabályban ez úgy van előírva, hogy ez erre vonatkozó felosztási képlet úgy van előírva, hogy a teljes költség 100%-át a számlázás során 70%-ban fogyasztásfüggő, és 30%-ban nem fogyasztásfüggő költségekkel kell felosztani. Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy mondjuk az összköltség 1 euróját 70 cent fogyasztásfüggő és 30 cent nem fogyasztásfüggő költségekkel kell felosztani. Nyilván a költség, az összköltség az jelentős mértékben függ a felhasználónak a fogyasztásától, és ez hosszú távon fog majd megtérni, de továbbra is az a cél a felhasználónak is, a lakosoknak is, illetve a városvezetésnek is, hogy környezetbarát módon fűtsenek, vagy hűtsenek, fenntartható módon tegyék azt, és ezért a város pedig folyamatosan dolgozik, hogy ezt biztosítsa is a lakosainak számára.
Pallagi Boróka Lillát, Bécsváros külképviseletének PR és média referensét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!